Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Ne pofozzák Magyarországot, ezt kéri az osztrák külügyminiszter. Holnap jön az Orbán Barroso találkozó, 300 forint alatt az euró.
Egyértelműen kivégzés volt, először beszéltek újságíróknak az etiópiai támadást túlélő magyarok.
3 éve halott a lánya eltűnését bejelentő nő, még mindig nem tudni, hány magyar volt a felborult olasz hajón.
És hogyan került víz a világ legmagasabban fekvő tavába, mostantól ezt is kutatja Chilében egy magyar expedíció.
Ne pofozzák Magyarországot, mert azzal csak ellentétes hatást érnének el.
Erre kérte uniós kollégáit az osztrák külügyminiszter ma Brüsszelben. Holnap találkozik az Európai Bizottság elnökével Orbán Viktor, hogy a Magyarország által kért hitelhez szükséges törvényi változásokról beszéljenek.
A miniszterelnök a múlt héten azt mondta, gyors és egyszerű tárgyalásra számít José Manuel Barrosóval, és akár már holnap politikai megállapodás jöhet létre.
Brüsszelben most is szóba került Magyarország. A magyar kormányfő már kifejezte készségét a múlt héten a problémák közös megoldására. Azt várjuk, hogy a holnapi találkozón Orbán Viktor ezt a készségét megerősíti, mondta a szóvivő. Orbán Viktor kedden találkozik José Manuel Barrosóval. A kormányfő elsősorban az Európai Bizottság által kifogásolt magyar törvényekről tárgyal a bizottsági elnökkel. A miniszterelnök már a múlt héten is jelezte, a megbeszélésen politikai megállapodás jöhet létre. Ez azért lehet fontos, mert az IMF korábban azt közölte, Magyarországnak az Európai Unióval kell először megállapodnia, mielőtt a valuta alappal tárgyalna a készenléti hitelfelvételéről. Orbán Viktor múlt héten az Európai Parlamentben azt mondta, az EU által felvetett problémák könnyen, egyszerűen, gyorsan orvosolhatóak, és egy kérdésben van csak vita az Európai Bizottsággal. Ezt Martonyi János is megerősítette.
A cél az természetesen az, hogy a fölmerült kérdéseknek a lehető legnagyobb részét rendezzük, találjunk megoldást, és ezzel a kötelességszegési eljárások a kérdések legnagyobb része tekintetében megszűnjenek.
Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője ennél határozottabban fogalmazott egy lapinterjúban, ahol azt mondta, idézem, Magyarország gyenge, sebezhető ország. Az uniós intézmények soha nem merték volna Németországot vagy Franciaországot így megtámadni. Ennek ellenére szerinte a Fidesz kész valamennyi kifogásolt törvény módosítására. Az uniós külügyminiszterek mai tárgyalásán is szó volt Magyarországról, itt az osztrák diplomácia irányítója figyelmeztette uniós kollégáit, hogy a magyar alkotmányról és néhány törvényről zajló vitában ne pofozzák Magyarországot, mert ezzel csak ellentétes hatást érnek el.
Okos megállapodást és konstruktív tárgyalást vár a miniszterelnöktől az MSZP. József István frakcióvezető helyettes azt mondta, szerintük továbbra is egy rendkívüli országgyűlésen lehetne orvosolni az Európai Unió által felvetett problémákat, ott megváltoztatva az Unió által kifogásolt törvényeket. A képviselő szerint Matolcsy György és a tárcája, a Nemzetgazdasági Minisztérium még mindig szabotálja, így fogalmazott, az IMF-EU hitelmegállapodást, azzal, hogy nincs az országnak gazdasági terve a hitel utáni időszakra. Ezért arra kérik a kormányfőt, hogy kérjen fel egy új gazdasági minisztert, aki programjával lehetőséget biztosít a gazdasági fejlődés beindítására.
Rekord forint-euró árfolyam, de ezúttal pozitív rekord. 300 forint alatt is kereskedtek ma a magyar fizetőeszközzel a devizapiacokon. Reggel még 304-et, késő délutánra viszont 299,78 forintot kértek egy euróért. Ez idén a legjobb árfolyam, utoljára tavaly december 21-e előtt volt ennyire erős a forint. Mindez az elemzők szerint az euróvezettel kapcsolatos általános és a Magyarországgal szemben is erősödő bizalomnak köszönhető.
Az egykulcsos adórendszer megszüntetését, helyette pedig egy progresszív adózási rendszert kezdeményez a Jobbik. Volner János frakcióvezető helyettes szerint a 16%-os adókulcs helyett 18 és 36%-os kétkulcsos adórendszert kell bevezetni. A Jobbik becslése szerint azzal, hogy most a leggazdagabbak is csak 16%-os jövedelemadót fizetnek, 370 milliárd forinttól esik el az állam. Volner János szerint ebből a pénzből havonta 20 ezer forintos adókedvezményt lehetne biztosítani a mezőgazdaságban, az iparban, a vendéglátásban és a kutatásfejlesztésben dolgozóknak.
Szerdától 5 forinttal csökkenti a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL. A mostani csökkentéssel a dízel átlagára 444 forint lesz, a benziné most nem változik, marad 428 forint. A MOL egy hete 4, illetve 6 forinttal emelte a 95-ös benzin és a gázolaj árát.
A világpiacon olajáremelkedést és itthon is üzemanyag drágulást okozhat, hogy az Európai Unió olajembargót vezet be Irán ellen. Az intézkedés értelmében tilos lesz új iráni nyersolajimportról szóló szerződéseket kötni. A hír hatására már is emelkedett a kőolaj világpiaci ára. A cél, hogy Irán ne tudja finanszírozni atomprogramját.
Az olajembargóról szóló politikai döntés már reggel megszületett. Eszerint az Európai Unió azonnali tilalmat mond ki az iráni nyersolajimportról szóló új szerződések megkötésére. Az érvényben lévőket azonban csak július 1-jével kell felmondani. Az EU kül- és biztonságpolitikai képviselője szerint az embargótól függetlenül az Unió továbbra is tárgyalásokra törekszik Iránnal. A nyomásgyakorló szankciókat azért hoztuk, hogy nyilvánvalóvá tegyük Irán számára, hogy komolyan kell venni a követeléseinket, és le kell ülni velünk tárgyalni, mondta Catherine Ashton. Az olajembargó hírére az iráni politikai vezetők kilátásba helyezték a Hormuzi szoros lezárásának lehetőségét, és az európai olajexport azonnali felfüggesztését is.
A kisebb megszakadásokkal, de folyamatosan emelkedett a határidős jelzés egészen.
A bejelentés után a kőolaj hordonkénti ára a 100 dollárt is megközelítette. De mivel a piac már beárazta az embargót, az emelkedés csak néhány dolláros volt. Az MTI hírcentrum által megkérdezett gazdasági elemző szerint azonban a következő hetekben folyamatos áremelkedés várható, így a hordonkénti ár akár a 110 dollárt is elérheti.
Könnyű olaj árfolyama hatással lehet, illetve annak az emelkedése hatással lehet az a üzemanyag árakra, bár ez párosulva egy átmeneti, illetve rövid távú forint gyengüléssel még magasabbra emelheti a hazai üzemanyag árát.
Az olajembargó mellett az unió külügyminiszterei arról is megállapodtak, hogy befogyasztják az iráni központi bank eszközeit, és korlátozzák a bankkal az arany és egyéb nemes fémek kereskedelmét.
Nyilvános a görög adós lista. Az aténi pénzügyminisztérium csaknem 5000 nevet hozott nyilvánosságra. Ők komoly összegeket nem fizettek be az államkasszába. Összesen 15 milliárd euróval, vagyis nagyjából 4500 milliárd forinttal tartoznak a görög államnak. A 170 oldalas névsorban művészek és üzletemberek szerepelnek. Afelől szinte mindenkinek kétségei vannak, hogy be tudja-e hajtani az államatartozásokat, hiszen a listán szereplők egy része börtönben ül, sokan pedig csődöt jelentettek. Szakértők szerint legjobb esetben is maximum a tartozások ötödét fizethetik majd ki. Jelenleg egyébként éppen ekkora összegre van szüksége a görög államnak. Márciusban ugyanis 15 milliárd eurónyi lejáró kötvényt kell visszafizetnie, ez pedig további kölcsönök nélkül lehetetlen.
A horvátok kétharmada mondott igent az Európai Uniós csatlakozásra. A részvétel a referendumon viszonylag alacsony, kicsivel több mint 43% volt. Horvátország tavaly decemberben írta alá az uniós csatlakozási szerződést, ami jövő nyáron lép életbe, hogyha a többi tagállam addig ratifikálja.
Az eredménynek, az igenek többségének szólt a zene a zágrábi parlamentben, ahogy a horvát miniszterelnök fogalmazott, az ország fordulóponthoz érkezett. Felelősséget kell vállalnunk a döntésért, amit most hoztunk. Tőlünk függ, hogy sikerrel járunk, vagy elbukunk, mondta. Az ország szuverenitásának elvesztése miatt aggódó ellentáboron tehát felülkerekedtek a csatlakozás híveinek igényei kétharmados többséggel. Horvátország jövő júliusban teljes jogú taggá válhat, miután az összes tagállam ratifikálja a csatlakozást. A horvátok szerint azonban az Európába vezető út ennél jóval hosszabb lesz. A belépés még semmire sem garancia, a horvát mentalitásnak is kell változnia, és ez nem megy egyik napról a másikra, mondja egy történész. Brüsszelben a külügyminiszterek találkozóján ezúttal már a horvát külügyminiszter is ott volt. Ez csak a kezdet, most először 28 szék van az asztal körül, 28 ország külügyminisztere gyűlik össze, mondta lelkesen Vesna Pusić. José Manuel Barroso, a bizottság, és Herman Van Rompuy, a tanács elnöke is pozitívan nyilatkozott az eredményről, amely, mint mondták, nem csak Horvátország, hanem a térség és Európa számára is jó hír.
SMS-ben váltotta le a román külügyminisztert Emil Bock. A kormányfő ezután az utcai zavargások miatt összehívott rendkívüli parlamenti ülése jelentette be, hogy a külügyi tárcavezetőnek korábbi nyilatkozatai miatt mennie kell. A volt külügyminiszter ugyanis ostoba tömegnek nevezte a tüntetőket. A rendkívüli ülésen az ellenzék előrehozott választásokat és szakértői kormány felállítását javasolta, de ezt a kormány nem fogadta el.
Idén januártól már adót idők, hogy egy-egy civil szervezet összesen mennyi pénzt kapott az 1%-os adófelajánlásokból. A ma reggelnek nyilatkozó szakértő szerint pedig fontos lenne, hogy az adózók, adakozók tudják, kinek mennyi jutott. Tavaly egyébként összesen 9 milliárd forint került így egyesületekhez, alapítványokhoz.
Ezek a kutyák leendő gazdáikra várnak, a kutyamenhelyeket fenntartó alapítványok pedig az adózók 1%-os felajánlásaira. Az adózók azonban idén már nem tudják megnézni az interneten, hogy a kiválasztott szervezetüknek mennyi adománya gyűlt össze tavaly.
2012. január 1-től hatályba lépett egy új jogszabály, ami ezeket az adatokat már nem teszi lehetővé, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal közzé tegye.
Akár egy adminisztratív oka is lehet a nagy törvényhoz hajrában esetleg.
Ha tévedés is, ezek az információk 2012-től már adótitoknak minősülnek. Egy civil szervezetekkel foglalkozó szakértő a ma reggelben beszélt a változások hatásairól. Szerinte fontos, hogy az adózók nyomon követhessék, milyen arányban oszlik meg ez a 9 milliárd forint.
Hogy érdekli a nyilvánosságot az, hogy melyik szervezetnek az eredménye hogyan alakult az adott felajánlási évben. Ezért mindenképpen hasznos lenne, és a korábbi évek gyakorlatának is ez felel meg.
Az adó 1%-ának felajánlása magyar találmány, amit több európai ország is átvett. 1997 óta jelölhetik meg az adózók a bevallásukban, hogy kinek szánják ezt az összeget. Ha valaki mégis kíváncsi, hogy a felajánlása eljutott-e a választott alapítványhoz, most már közvetlenül tőlük kérdezheti meg.
13 órán át küzdöttek az egyik magyar turista életéért társai Etiópiában a múlt heti fegyveres támadás után. Szabad Gábor volt a csapat orvosa, és sokáig ő maga utasította a társait, hogyan próbálják életben tartani, de a helikopteres segítség már túl későn érkezett. A túlélők szerint minden szükséges engedélyük megvolt, és fegyveres kísérőik is voltak.
Egyértelműen kivégzés volt.
Először beszéltek újságíróknak a múlt heti támadásról a túlélők. Azt mondják, szabályosan kivégezték a barátaikat. Az éjszaka közepén álmukban támadtak rájuk. Két fegyveres ment be a kunyhójukba. Bottal ütni kezdték őket, és mindenkit kizavartak a szabadba.
Fölsorakoztattak minket, a Fábián Tamást lőtték le először, aztán a Gábort, és még azon nyomban a maradék ember, aki fel volt sorakoztatva, menekülést kezdett. Én és a Vizler Csaba egy szakadékba ugrottunk. A férjem pedig egy kunyhóba osonva ott húzta meg magát, amíg el nem ült a támadás.
Néhány perccel később elmentek a támadók, a magyarok pedig előjöttek rejtek helyeikről, és azonnal sérült társukon próbáltak segíteni.
A lövés oldalról érte, és a kimenet is volt a gerinc belül, a gerince mellett. Erősen vérzett, úgyhogy a vérzést csillapítani tudtunk, folyamatosan itattuk cukros vízzel, hogy a vérnyomás fennálljon, stabil oldalfektetés.
Szabad Gábor a csapat orvosa, ameddig magánál volt, folyamatosan mondta a többieknek, hogyan próbáljanak segíteni rajta. Ők pedig mindent megtettek. 13 órán át küzdöttek az életéért, de a segítség túl későn, csak másfél nappal a támadás után érkezett. A három magyar túlélő péntek délután érkezett haza Magyarországra. Ezek a képek a repülőtéren készültek. Puskás Irén és férje Winter Zoltán sértetlenül megúszták a terrortámadást. Harmadik társuk menekülés közben sérült meg. Őt még kórházban ápolják. Az Erta-Ale vulkán térség a legveszélyesebb része Etiópiának, közel Eritrea határához. Azt mondják, a magyar csoport minden óvintézkedést betartott, fegyveres kísérőik is voltak.
Okirataiinkat is lefénymásolták, elküldték az AFAR területre, ahonnan faxon visszajött egy engedély, hogy az a 6 ember az beléphet el a térségre. Az út folyamán először egy fegyveres kísérőt kaptunk, az út közben pedig még egy csatlakozott.
Naponta mennek külföldi csoportok a vulkánhoz, mert a világ egyik legkülönlegesebb földrajzi látványossága. Utoljára 2007-ben támadtak felkelők turistákra, de akkor nem öltek meg senkit. A mostani támadást egy etió fegyveres csoport vállalta magára.
Továbbra sem tudni, hány magyar utasa volt a múlt héten felborult olasz luxushajónak. A külügyminisztérium szerint ugyanis a lánya eltűnését bejelentő édesanya 3 éve halott, tehát valaki visszaélt a nő adataival. Azt is vizsgálják, miért mondhatta az illető, hogy a nő az óceánjárón utazott. Közben két újabb holttestet találtak a hajó belsejében. A luxushajót üzemeltető cég pedig árkedvezménnyel szeretné kártalanítani a baleset túlélőit, 30%-kal olcsóbban vehet jegyet egy következő hajóútra, akinek ezek után egyáltalán még van kedve hajóra szállni.
A búvárok a hajó internet kávézójában találták meg a két holttestet. Egyelőre sem kiemelni, sem azonosítani nem tudták őket. Két nő maradványait fedezték fel a negyedik szinten található helységben. Ezzel 15-re emelkedett az áldozatok száma, mondta a polgárvédelem vezetője. Közben egyre több a kétség azzal kapcsolatban, hogy volt-e még magyar utas az óceánjárón. Kiderült ugyanis, hogy a magyar nő eltűnését bejelentő személy egy 3 éve halott személy nevében jelentkezett. A külügyminisztérium vizsgálja az ügyet. A búvárok 10 nappal a Costa Concordia katasztrófája után robbantással nyitottak utat a roncs belsejébe. Olyan lyuk is van, amelyet 18 méteres mélységben ütöttünk, magyarázta az olasz haditengerészet szóvivője. Eddig 8 áldozatot azonosítottak, köztük a magyar hegedűművész Fehér Sándort is, aki eltűnése előtt a mentésben segítkezett. Közben az óceánjáró kapitánya egyes hírek szerint a tulajdonos hajózási társaságra hárítja a felelősséget. Azt állítja, elvárták tőle, hogy a part közelében reklámozza a céget. A társaság nemrég levelet küldött az utasoknak. Ebben a katasztrófa túlélőinek 30%-os kedvezményt ajánlott fel a jövőbeli hajóutak árából, hogy így kerülje el a pereskedést. A cég ráadásul elfelejtette leállítani a Costa Concordiára szóló jegyek foglalását, így volt, aki még 2 napja is helyet foglalt az Zátonyra futott hajóra, és a pénzt le is emelték számlájáról.
Több beteget nem tudtak ma fogadni a pécsi klinikán, mert reggel összeomlott az egyetem informatikai rendszere. Az orvosok például a számítógépeken tárolt labor eredményekhez és a röntgenfelvételekhez sem fértek hozzá. A klinika türelmet kért a betegektől és a dolgozóktól, a hibát egész nap javították.
Ez a hibaüzenet fogadta azokat, akik ma ellátogattak volna a Pécsi Tudományi Egyetem honlapjára. Az összeomlott szerveren fut az egyetem internetes tanulmányi rendszere és a klinikák teljes adatbázisa.
Hát sajnos vissza kell menni a múltba, vagyis ismét papír alapon történik az adminisztráció mind a klinikai központban, mind pedig a vizsgáztatásnál.
Hasapuha betapintható.
Így kézzel írva vették fel a betegek panaszait délután itt a sebészeti ambulancián, már annak, aki bejutott. Sokakat, akik az interneten kértek időpontot, nem tudtak fogadni.
Nem lehet zárójelentést mondtak.
De nem fértek hozzá az orvosok a számítógépükön, például a labor eredményekhez és a röntgenfelvételekhez sem. Ez a rendszer tárolja a teljes járó és fekvőbeteg ellátáshoz szükséges adatokat. A klinika vezetése azt mondja, türelmet kérnek a betegektől és a dolgozóktól is.
Mai nap folyamán megpróbálják a központi szervert helyreállítani, de Budapestről is igénybe kellett venni szakértőket.
A számítógépes központ itt van a régi rektori hivatalban. Annak a cégnek a munkatársai, akik a rendszert kiépítették, most is itt dolgoznak a probléma megoldásán. Azt mondták, biztonsági okokból nem vehetjük fel a munkát. A kézzel papíron rögzített adatokat a rendszer helyreállítása után majd elektronikusan is fel kell vezetni. Az ezzel kapcsolatos túlórákat kifizetik.
Először azt hitték, hogy letörölte a CBS amerikai televízió honlapját, az Anonymous. Később kiderült, csak más címre irányították a weboldalt. A hacker csoport még csütörtök éjjel indította az akciót, amellyel a Mega Upload fájlcserélő oldal lekapcsolása és a vezetőinek letartóztatása ellen tiltakozik. A csoport egyébként korábban már megbénította az amerikai igazságügyi minisztérium és az FBI honlapját is.
Felmentette első fokon a Budapest környéki törvényszék Pásztor Bélát, Veresegyház polgármesterét a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés vádja alól. A bíróság szerint a polgármester, aki 1965 óta vezeti a várost, nem szegte meg vagyonkezelői felelősségét, amikor 1996-ban eladott egy 20.000 négyzetméteres területet egy vállalkozónak, annak részleteiről pedig csak később tájékoztatta a képviselőtestületet. A szerződés aláírására ugyanis joga volt.
9 év börtönt és több millió forintos pénzbüntetést kaptak egy szegedi lakásmaffia vezetői első fokon. Legtöbbször időseket és betegeket csaptak be, volt, aki azt hitte, hogy egy lemezszerződést ír alá, miközben a papíron a saját lakásának az adásvételi szerződése volt. Összesen 18 vádlott van az ügyben, köztük ügyvédek is.
Első és harmadrendű vádlottak martozásában a bíróság igen sűrűsítettet szabott ki, ezért az előzetes letartóztatást most elrendeli ebben a pillanatban. Úgyhogy kérem fogalmába venni.
Így fogadta az ítéletet az első és harmadrendű vádlott. A két nő a bíróság szerint az értelmi szerzők, és 16 vádlottársuk az ítélet szerint a lakásmaffia tagjaiként ügyvédek segítségével csalták ki ingatlan tulajdonosok aláírását adásvételi szerződésekre. Áldozataik rendszerint idős, beteg vagy valamilyen okból kiszolgáltatott emberek voltak.
A vádlottak azt használták, hogy ezeknek a könnyen befolyásolható embereknek különféle vágyaik voltak, például Volt, aki magányosnak érezte magát, őt összeköltözéssel biztatták.
Volt olyan idős ember is, aki azt hitte, lemezszerződését írja alá, miközben lakása adásvételét szignózta. A két értelmi szerző 9 év börtönbüntetést és több milliós pénzbüntetést kapott. A csalásokban közreműködő egyik ügyvédet 5 év börtönre ítélték. A többi vádlott, akiknek a bíróság szerint az áldozatok felhajtása volt a feladata, 10 hónap és 6 év közötti börtönt kapott. Az ítélet nem jogerős.
Zöldséget pucolnak, műanyag palackokat válogatnak, vagy a mosodában segítenek. 10-ből 4 rab dolgozik a börtönökben, ez jobb arány, mint 1 évvel korábban. Január 1-től egy törvény miatt kötelező dolgozniuk a munkaképes raboknak. Egyelőre viszont nincs elég munkahely, de azt ígérik lesz.
Műanyag palackokat válogatnak és készítenek elő újrahasznosításra a fogvatartottak a fővárosi büntetés végrehajtási intézetben. Naponta 8 órát dolgoznak.
Könnyebben telik az ítéletem, könnyebben, úgy érzem, hogy könnyebben elmenek az idő, amire ítéltek, bíróságra ítéltek. És ezzel is a családomat szeretném segíteni.
Ez már a pálhalmai Agrospeciál Kft. Budapesti zöldségfeldolgozó üzeme. A cég 730 fogvatartottnak ad munkát.
Vannak olyan munkahelyek, ahol kimondottan szakképzettség nélküli betanított vagy segédmunkát, és vannak természetesen olyan munkahelyek, ahol egészen magas minőségű követelményeknek megfelelő munkát végeznek.
A büntetés végrehajtás tulajdonában lévő 12 Kft. Tavaly összesen 9 milliárd forint bevételt ért el. Ennek 2/3-át külső megrendelések hozták. A Venyige utcai börtönben heteken belül megnyílik egy új mosoda. Az üzem kórházakat és wellness szállodákat is kiszolgál majd. Az új mosoda 30 rabnak ad majd munkát.
Csak nem 450-nel több fogvatartott dolgozik most a büntetés végrehajtási intézetekben. A kormánynak és a belügyminisztériumnak is az a célja, hogy ez a szám még magasabb legyen, és hogy minden fogvatartott dolgozzon a BV intézetekben, hiszen ezzel hozzájárulnak a fogvatartásuk költségeihez, tudják segíteni a családjukat, és tartalékolni is tudnak a szabadulásukra.
A magyarországi börtönökben ma 17.400 ember tartanak fogva, közülük 7.000-en dolgoznak, csak nem 500-zal többen, mint 1 évvel korábban. A belügyminisztérium azt tervezi, hogy a büntetés végrehajtásban a foglalkoztatás a munkaképes fogvatartottak körében hamarosan eléri, de legalábbis megközelíti a 100%-ot. A Híradót Víg András tudósította.
Ellopták egy veterán tűzoltóautó alkatrészeit a csépai tűzoltóságról. A jármű éppen festésre volt előkészítve, amikor a tolvajok betörtek a szertárba. Mindent elvittek, amit mozdítani lehetett. Kiszerelték a motort, a kormányszerkezetet és a szivattyút. A kerekeket is ellopták, ezeket egy emelővel szerelték le, amit még ott is felejtettek. A tűzoltó szertárat egyébként már harmadszor törték fel, a kár több millió forint.
Csak Bács-Kiskun megyében ma összesen 6 baleset volt a csúszós, jeges utakon, köztük egy végzetes is. Több embert kórházba vittek, egy nő viszont olyan súlyosan megsérült, hogy rajta már nem tudtak segíteni, szállítás közben meghalt. A Tolna megyei hőgyészhez közel a jeges úton 3 autó is megcsúszott, szinte egy időben ugyanabban a kanyarban. Az egyik kocsi kisodródott és az árokba borult, a sofőr még ki sem szállt belőle, amikor egy másik autó ráesett. Vas megyében pedig 3 autó csúszott árokba, szintén a reggeli fagy miatt.
Kilométereken keresztül vonszolt magával egy férfit egy kamion a szlovák-ukrán határ közelében. A férfi felmászott a sofőr fülkéjéhez, hogy beszéljen vele, de a sofőr annyira megijedt, hogy elindult. 25 kilométeren át vonszolta magával a kapaszkodó férfit, volt, hogy 90-nel. Ezt az autósok is látták, ők szóltak a rendőröknek.
Ebben a szlovák-ukrán határ melletti parkolóban szólalkozott össze a két sofőr. Egy miskolci ugyanis nekihajtott egy orosz kamionnak. Az orosz sofőr azonnal kiszállt, odament a másikhoz és felkapaszkodott a vezető fülkére. A magyar kamionos ekkor elindult. Itt a 4-es főúton hurcolta magával a vétlen orosz férfit a miskolci sofőr. 20-25 kilométeren át mehettek így, akár csak egy filmben. A sofőr végig a vezetőfülke visszapillantójába kapaszkodott. 80-90 kilométeres sebességgel mentek, úgy 20 percig. Több autós is látta őket.
80-ban megy egy kamion, és valaki ott áll ugye rajta. Ez valós dolog nem lehet, csak akkor tűnt fel, amikor ütögette az ablakot, és félkézzel kapaszkodik a visszapillantó tükörbe.
Az autósok közül többen is telefonáltak a rendőrségre.
Központi ügyelet küldte a járőröket.
A rendőrök is üldözőbe vették a kamiont, amelyiken lógott a másik sofőr. Egy benzinkúton találták meg őket.
Az Áhonyi Rendőrkapitányság
közúti veszélyeztetés büntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást egy 52 éves miskolci férfi ellen.
A magyar sofőr a rendőrségen azt mondta, azért nem állt meg, mert félt, hogy az orosz férfi rátámad. Végül megálltak és tisztázták a helyzetet. Az orosz férfi nem sérült meg.
353 kiló marihuána gyanús anyagot találtak a pénzügyőrök egy bolgár kamionban a röszkei határon. A szigorított ellenőrzéskor megfúrták a pótkocsi felső részét, ekkor derült ki, hogy dupla teteje van. Szétszették, és összesen 319 darab befóliázott csomagot találtak. A kábítószer értéke elérheti a 700 millió forintot. A kamion bolgár-macedón kettős állampolgárságú sofőrét őrizetbe vették.
Az üzemanyag tartályban akart 5 embert Magyarországra csempészni egy görög kamionos. A tartályt átalakították, itt bújtak el az afgán menekültek. Végül a röntgengép buktatta le a sofőrt, a módszer még a határon dolgozókat is meglepte.
A kamiont vizsgáló aknán keresztül mászott ki, az az 5 férfi, akiket megpróbáltak átcsempészni az ártándi határátkelőn. Az afgánokat egy görög származású Bulgáriában bejegyzett kamiont vezető sofőr bújtatta. A származási adatok szúrtak szemet a vámosoknak, ezért röntgennel is átvizsgálták a gépjárművet. Ez az a felvétel, amit a röntgen készített a kamionról. Ha valóban üzemanyag lett volna a tartályban, akkor a képnek ezen a részén is fekete folt lenne.
Látszik, hogy ez az első részben üzemanyag található, a többiben nem. A másik képen jól látszik, hogy itt benne ülnek.
Az üzemanyagtartály jobb és bal oldalában volt kialakítva egy-egy leválasztott üreg, ahol az afgán származású férfiak rejtőztek. A módszer egyébként a határon dolgozókat is meglepte.
Ilyen módszerrel még nem találkoztunk, tehát hogy az üzemanyagtartályban rekesztettek volna le egy különálló részt, amiben az embereket elbújtatták, ilyet még nem találtunk. Korábban a rakomány közé vagy az alvászba voltak elrejtve ezek az emberek.
Az afgán férfiakkal szemben a román hatóság jár majd el, a görög sofőr ellen pedig a magyar rendőrség indít eljárást.
Nagyon erős szél fújt ma is több helyen az országban. Szolnokon egy lakóház tűzfalát bontotta meg a vihar. Az egyik szomszédos épület tetejére és a közelben parkoló autókra is tégladarabok zuhantak. A tűzoltók ezután lebontották a tűzfal megmaradt, de meggyengült elemeit. A szomszédos házból pedig egy időre kiköltöztették a lakókat. Szolnok másik felén egy 18 emeletes épület tetején a lemezburkolatot bontotta meg a szél. Az egyik darab a járdára esett, de senki sem sérült meg.
Három magyar tudós a világ egyik legszárazabb helyén, Chilében, az Atacama-sivatagban található majdnem 7000 méter magas vulkánon kutatnak majd. Arra is kíváncsiak, hogy honnan került víz a föld legmagasabban fekvő tavába. Szélsőséges körülményekre készülnek, a 6000 méteres hegyek között állandóan viharos szél fúj, akár mínusz 40 fok is lehet. Ivóvizet pedig több száz kilométerről kell a táborba vinni.
Ojos del Salado, azaz a só szemei. Így hívják a chilei vulkánt, amely az Atacama-sivatag marsbéli tájából emelkedik ki. Ez a világ legszárazabb része. Olyan kevés csapadék hull, hogy még a hóhatár is 6000 méter felett van. A kopasz tűzhányó tökéletes terep volt néhány éve a magassági autózás világcsúcs kísérletéhez, és ugyanezért ideális terep a műszerek elhelyezésére.
Ezek a hőmérséklet adatgyűjtő műszerek. Ezeket fogjuk elásni.
A háromfős magyar expedíció célja, hogy műszerekkel vizsgálja a vulkánt és a világ legmagasabb tavát 6300 méteren.
Eléggé meglepő, hogy a Földön ilyen magasságon tavakkal találkozunk. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy szépen fürödni lehet benne, hiszen ugye befagyott tóról van szó. Ezt a jeget kell áttörnünk, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy miért is van itt víz.
A február közepéig tartó expedíció veszélyes kísérlet. A 700 éve szunnyadó tűzhányó környékén ugyanis szélsőséges körülmények uralkodnak.
A legközelebbi forrás, ahol például vizet lehet szerezni, az 250 km távolságban van. Vagy a szél állandóan erősen, viharosan fúj, a léghőmérséklet, az úgy becsüljük, hogy a magasabb szinteken mínusz 10 és mínusz 40 fok körül lehet.
Az Atacama expedíció tagjainak táskája visszafelé könnyebb lesz. Az összes műszert a tűzhányóban hagyják, ahova a terveik szerint majd 2014-ben térnek vissza, leolvasni az örök fagyvilágából begyűjtött adatokat.
Ez volt a Híradó ma este, most jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, aztán a Kékfény, aztán a Hexion című sorozat, aztán pedig
az este, ma 10 óra után 5 perccel várjuk Önöket, viszontlátásra.
Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra.
Hatodik parancsolat. Ne ölj!
Nem öltem meg senkit.
Kilencedik parancsolat. Ne hazudj!
Az ügyvédemmel akarok beszélni.
Te hiszel a kísértetekben?
Nem.
Akkor csekkold a monitort.
Két kérdésre akarom a választ. Ki ölte meg Bettit?
Nem tudom.
Miért kellett meghalnia?
Ha megölsz, akkor sem tudom.
Többször nem fognak átcseszni. Tudod, hogy most mi következik?
Action. Ma este az M1-en. A műsor támogatója az ingyenesen fogható HD műsorokat kínáló Mindig TV. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül. Csak egy csatát vesztettünk el, nem a háborút. És ebből az igazságból mindenképp erőt kell merítenünk a szlovének ellen. Szükséges, hogy válogatottunk kulcsjátékosai visszanyerjék a torna elejé formájukat, mert szoros meccsre számíthatunk egy nagyon masszív ellenféllel szemben. Magyarország-Szlovénia. Holnap este az M1-en.
Nem, identitásom az egészen más.
Csütörtökön a DTK Show-ban.
Nagyon-nagyon fáj a lelkem.
Olái Bolya kíméletlen őszinteséggel arról, miért vállalta, hogy kimondja, nőként nőt szeret.
Az nagyon-nagyon nehéz, mikor nem tudsz önmagad lenni.
Az Eurovízió magyar zsűrije.
Milyen helyes sávó volt?
És Fábri Sándor.
És nagy ambícióval jövök vissza a közszolgálatba.
DTK. Détót Kriszta Show csütörtökön 21 órakor az M1-en.
Miért fizetne felesleges csatornákért? Válassza a Mindig TV Extra csomagjait már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.